Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Wildman János közgazdász teológussal beszélgetünk, abból az alkalomból is, hogy 30 éves az ön által főszerkesztett Egyházfórum című lap. Igen, nincs 30.
28.
28, bocsánat.
Csak a cikk jelent meg 30 éve.
Ja, hogy a cikk jelent meg 30 éve, amit ön említett.
És ez 28 két évvel éves. Később jött létre az Egyházfórum.
Értem. Tehát akkor legyen a 28. Legyen. Év egy ilyen évforduló, de nem csak ezért, hanem azért is, mert ön valóban egy markáns különvéleményt, ellenvéleményt fogalmaz meg, úgy, mint hívő ember, és egy olyan fajta egyházat képvisel, amely, mint ahogy erről beszélgettünk, a II. Vatikáni zsinaton megfogalmazott közösségi egyház ideának felel meg. A rendszerváltás utáni egyházi állapotokról kezdtünk el beszélgetni. Most hirtelen váltok. Mit szól ön ahhoz, hogy kötelező a hittan és az erkölcstan az iskolában?
Önmagában ez se nem pozitív, se nem negatív dolog. Nem arról van szó, hogy a hittan önmagában, vagy az erkölcstan az iskolában helyes vagy helytelen, hanem ennek a körülményeiről. Milyen feltételek mellett, kinek, hogy vezetik be, milyen tankönyvből oktatják, milyen képesítésre rendelkezik a hitoktató, vagy az erkölcstan oktató, és így tovább. Tehát például én Svájcban egy gimnáziumban voltam hittanár, de eszünkben nem jutott volna, és nem is lehetett mondjuk az felekezeti értelemben tanítani. Nem azt jelentette a hittan, hogy az ember 16-18-20 éves fiataloknak katolikus erkölcstant oktatta szó klasszikus értelmében, hanem azt jelentette, hogy megpróbáltuk kinyitni a szemüket arra, amit a vallások általában próbálnak tárgyalni, kezdve a buddhizmustól, az iszlámon keresztül, egészen a kereszténységig.
Magyarul mindegy volt, hogy ki milyen felekezethez tartozik?
Gyakorlatilag igen, persze megvolt a lehetőség annak, hogy aki mondjuk nem katolikus volt, az a reformátushoz jelentkezett, de hát egyeztettünk a különfajta felekezeteknek hitoktatói, és aztán nagyon sokszor előfordult, hogy praktikus okokból az egyik hallgató, ha református volt, akkor is hozzám jött, tehát ez nem okozott problémát, de alapvetően nem annyira hittan volt magyar értelemben, hanem sokkal inkább egy szerintem alapos vallásismeret.
Értem. Mit gondol ön arról a kifejezésről, hogy politikai kereszténység, ami nyilvánvalóan utal arra a magyar helyzetre, ami ma sokak szerint van Magyarországon, magyarul, hogy az állam és az egyház szétválasztása, ez ma már csak egy illúzió?
Hát a politikai kereszténység azt jelenti, hogy a kereszténység és politikai hatalom összefonódik. Sokan ugye azt összekeverik, azt hiszik, hogyha az egyház megnyilatkozik bármilyen politikai kérdésben, például a szegények érdekében, szociális kérdésekben, ez politikai kereszténység, nem, szó sincs róla.
Tehát pártpolitikáról
a politikai
ugye?
Kereszténység az egy terminus technicus, annak a fajta kereszténységnek a megjelölése, amikor az egyház elkötelezi magát a mindenkori politikai hatalom mellett.
Mennyiben tud, mennyiben képes, és mennyiben akar ma a katolikus egyház függetlenedni a politikai hatalomtól?
Mivel nem tanult meg a saját lábán járni az egyház, de most ezt nem szemrehányásnak szánom, hiszen gyakorlatilag az elmúlt 50-60-80 évben nem is volt meg ennek a feltétele. 80 évben nem, 70 évben nem volt meg a feltétele, ugyanis minden önálló létnek az alapja egy bizonyos fajta gazdasági önállóság. Amikor az egyházat ugye a II. Világháború után 48-ban megfosztották minden vagyonától, államosították a birtokait, az iskoláit, az épületeit, stb. Abban a pillanatban megszűnt annak a lehetősége, hogy önálló utat járjon. Kénytelen, tehát függő helyzetbe került az államtól. Ez a helyzet a rendszerváltás után más körülmények között ugyan, de megmaradt. Mind a mai napig arról van szó, hogy ugye az országgyűlés évente szavaz arról, hogy az egyházak milyen támogatást kapjanak.
És eldönti, hogy mi számít, ki számít egyháznak.
És hogyha valaki jól viselkedik, akkor többet kap, ha rosszul viselkedik, akkor éppen nem kap semmit, vagy kizárják az egyházi, elismert egyházak közül. Tehát mind a mai napig megmaradt ez a politikai kereszténység. Az egyház akkor lehet életképes, gondolják az egyház vezetői, hogyha dörgölöznek a politikai hatalomhoz, mert akkor kapunk valami támogatást, akkor biztosított az egzisztenciánk. Hát igen, ez egy mókus kerék, ebből kellene kitörni, ami nem egyszerű, épp ezért mondom, hogy nem szánom bádnak a kijelentésemet, nagyon nehéz helyzet, de azt hiszem, hogy nincs más lehetőség.
Mármint csak, hogy a kitörés.
A kitörés, igen.
De hol látja ezeket a pontokat, a kitörési pontokat? Ezek léteznek, vannak ilyennek reálisan nézve?
Itt megoszlanak a vélemények. Ma este lesz egy beszélgetésünk a nyitott műhelyben. Lengyel László azt az álláspontot képviseli, hogy ehhez markáns egyházi vezetők kellenek. Szerinte a püspöki karon belül megvan ez a képzett, nyugati orientáltságú és művelt püspöki réteg, vagy legalábbis néhányan. Ha így van, akkor igaza van, és ezek valamit kezdhetnek, valamit vihetnek. Minden esetre én nem látom, hogy ők képesek lennének bármit kezdeményezni. Úgy tűnik, hogy a progresszívebbek, az önállóbbak, azok legjobb esetben is visszavonulnak, mert olyan erős támadásokat kaptak az egyház részéről. Tehát nem tűnt úgy, hogy ez a réteg, amiről Lengyel László beszél, ez egyáltalán létezhet. Pillanatnyilag az én általam korábban megálmodott bázischoportok szerintem az elmúlt 30 évben csak lejjebb kerültek. Ahogy én látom manapság, ma már nincs meg bennük az önállóság, nem tudnak annyira autonómok lenni, mint korábban voltak. Viszont van egy teljesen váratlan fordulat, mégpedig Ferenc pápa személye.
Ezt hogy érti? Illetve hát mindenképpen váratlan fordulat, hiszen van egy úgynevezett ferenci út, hiszen Ferenc pápa meghirdette a szegény egyház ideáját, ami ugye teljes egészében ellentétes azzal a hierarchikus rendszerrel, ami az elmúlt évszázadok során felépült a katolikus egyházban.
Igen, a szegénység ugye ez csak egyik tényezője ennek az egyház modellnek, sok mindent lehetne még itt említeni.
De bocsásson meg, ugyanúgy, ahogy a II. Vatikáni zsinat nem jutott el Magyarországra, ez miért jutna el?
Én azt mondtam, hogy ez egy harmadik lehetőség, hogy ebből mi lesz, azt én sem tudom. Tény ugyanakkor, hogy a Ferenc pápa által hangsúlyozott súlypontok, ezek annyira újszerűek, annyira újkeletűek, és gyakorlatilag, ha szabad ezt mondanom, ezelőtt 30 évvel valami hasonlóról álmodtam. Tehát teljesen váratlan helyzet az, amikor az a római centrum, amelyik eddig gátolta a bázischoportok autonómiáját, bátolta az általam népi egyházaknak nevezett modellt, most egy olyan pápát kap a pápai trónra, aki maga is ebből a latin-amerikai közegből jön, és maga is ennek a népi egyháznak az elkötelezett híve. És ő maga hirdeti meg a reformokat. Kérdés természetesen, hogy ezek a reformok vajon hol állnak meg? Létezik-e még a vasfüggöny? Léteznek-e bizonyos sorompók, ahol ezek kívülrekednek?
Milyen vasfüggönyre gondol?
Hát mindenek előtt a fejekben meglévő vasfüggönyre. Nem véletlen, hogy Kamarás István írt erről egy tanulmányt a legutóbbi egyházfórumban, hogy Magyarországon ki lehetne ennek a ferenci egyház reformnak a bázisa. És hát meglehetősen szomorú képet fest, mert a megkérdezettek fele nem tud senkit megnevezni, a másik fele rendkívül megosztott. Van, aki olyan is van ezek között, aki kifejezetten károsnak tartja Ferenc pápa tevékenységét, mert a régi egyházi struktúrát sodorja veszélybe. Ez a struktúra, ez az építmény összeomolhat. És nagyon kevesen, tehát talán nincs 10% a megkérdezettek arányában az, aki azt mondja, hogy hát talán akad egy-két közösség, akire lehetne építeni. Tehát a magyar egyházban a ferenci reformoknak nincs meg a fogadókészsége, nincs meg az a réteg, amely magáévá tudná tenni legalábbis olyan értelemben, hogy átlépni azt a kritikus küszöböt, mert hiába van jó néhány tucat ember és jó néhány tucat közösség, ez kevés ahhoz, hogy maga az egyház is elinduljon ezen az úton, már pedig, hogyha a többség lecövekel valahol, ugye, mint ahogy ismerjük a zsidó nép kivonulását Egyiptomból, vissza a húsos fazekakhoz Egyiptomba, csak ne előre a szabadságba, hogyha a nép ezt választja, hogy vissza a húsos fazekakhoz, ami lehet egy Orbán kormányban a biztos anyagi támogatás, lehet egy szocialista kormányban a szintén biztos anyagi támogatás, akkor nem lesz szabadság, nem lesz előrelépés és nem lesz fejlődés.
A bázischoportok, amelyekről ön beszélt, azok autonóm közösségek. Ezek az autonóm közösségek, ön azt mondta, hogy van pár tucat talán, ezek léteznek és működnek ma Magyarországon? És kapnak bármifajta támogatást?
Ezek léteznek és működnek, bár most már korom miatt sem vagyok annyira benne a bázischoportok mozgalmában, tehát inkább csak másodkézből vannak információim.
Mert főleg fiatal emberek?
Ezek alapvetően fiatal emberek, így van. Vannak másik közösségek is, úgynevezett mozgalmak, ahol idősebbek is benne vannak, de azért ugye minden társadalomban a dinamizmus a fiatalabb rétegektől várható. Nem hiszem, hogy most helyes lenne arról beszélni, hogy milyen lehetőségek lennének mondjuk a 70-es, 80-as korosztálynak az egyház megújításában. Nem akarom lebecsülni, de nem tőlük kell várni a dinamizmus, hanem a fiataloktól. Márpedig Magyarországon az elmúlt 30 évben az egyházi bázischoportokat nagyon keményen sikerült instrumentalizálni, tehát beeszközzé tenni szinte egy hagyományos konzervatív egyházképnek a megőrzéséhez.
Ezt most nem értem. Milyen eszköz volt, vagy milyen eszköz egy ilyen bázischoport?
Hát kicsit akkor távolabbra kell mennem. Ugye korábban az volt az egyik kérdés, hogy a bázischoportok lehetnek-e önállóak, vagy nem.
Igen.
Hatodik Pál, második János Pál, és tehát többször hangsúlyozták, hogy a bázischoportoknak be kell tagozódni a plébániai keretbe a pap vezetése alá.
Aha.
Hát ez a kérdés, és úgy tudom, hogy ez többé-kevésbé sikerült, és ezáltal az önállóság megszűnt, a hierarchia rátette a kezét, és ezáltal persze a bázischoportoknak a megtermékenyítő képességet alapvetően lecsappant.
A hitelesség az egyház egyetlen érték devizája, mondta ezt ön valahol valamelyik interjúban olvastam. Hogy állunk ezzel most ezek után? Tehát az ön számára ez az értékdeviza, ez mekkora ma Magyarországon?
Hát azt gondolom, hogy itt csak esetről esetre lehetne dönteni.
Tehát nyilván általánosítani nem lehet.
Nem mondta. Lehet, így van. Tehát én tudom, és kapcsolatban vagyok nagyon mély civilekkel és mély papokkal. Azt gondolom, hogy azt mondani, hogy ilyen a papság, vagy ilyen a hívő réteg, nem lehet. Arról viszont beszélhetnénk, igen, hogy arányaiban hogy lehetne ezt megosztani. Ott viszont úgy gondolom, hogy a hitelesség tényleg hiány, abban hiányt szenvedünk, mert nagyon sok esetben a pap, a plébános, a püspök, de még maguk a hívők is egy struktúrában gondolkodnak, anyagi biztonságban gondolkodnak, és politikai hatalmi támogatásban gondolkodnak. Tehát akkor, hogyha egy szegények mellett, a kitaszítottak mellett elkötelezendő egyház, nem őket, hanem a hatalmat, a politika hatalmat választja, és a pénzt választja, akkor a hitelesség alapvetően megkérdőjeleződik.
Innen folytatjuk Wildman Jánossal.